Na, ugye az előző blogban a befektetésekről beszélgettünk, hogy az OTP alapkezelő vezérigazgatója volt a vendégünk. Most megint egy kicsit befektetésről beszélgetünk, külföldi ingatlan befektetésekről. A kezd csinálót olvashatjátok a Facebook oldalunkon is, egy remek ingatlant ajánlunk figyelmetekbe ott. Kb. 15-20 négyzetméterre.
Rákos rendezőn?
Össze van. Ja, igen, igen.
Mert ne, hogy... Nem, ez az nem, ez nem a mini, ez az igazi dubajozás. Tehát az igazi dubai ingatlanpiacról beszélgetünk.
Hát a Dubairól is, meg is, úgy általában is. A külföldi ingatlan befektetésekről. Vendégünk pedig a rovat állandó szakértője, dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Szervusz, jó reggel!
Jó reggel, sziasztok!
Figyelj, inspirálólag hatott erre a beszélgetésre az, hogy én az egyik bevásárló központban láttam egy ilyen ingatlan irodát, és mondom, hogy már annyira a klímaváltozás, hogy a magyar ingatlanokat ajánlgatnak pálmafákkal, és kiderült, képzeld, hogy Brazíl. Brazíliában. Vegyen ön is egy nyaralót Brazíliában, felhangol, ugyanúgy képes ajánló, stb. Stb. És kicsit szemügyre vettem, és tényleg voltak dubai ingatlanok is ott, hogy ott is milyen remek befektetési lehetőség, meg számos más országból. Márpedig, hogyha egy bevásárlóközpontban egy ilyen ki tudja termelni a borsos bérleti díjat, akkor az azt jelenti, hogy van érdeklődés.
Hát miközben ugye a hazai ingatlanpiac gyengélkedik, mindeközben vannak olyan ingatlanpiacok külföldön, ahol egyre döntik a rekordokat egymás után, és egész egyszerűen a magyarok körében is keresettek lettek a külföldi ingatlanok.
Sőt, a Vakmajom nevű bloggernek, vagy nem is tudom minek nevezzem őt.
Az már influencer, nem?
Influencernek volt egy posztja, hogy miközben a magyar ingatlanok ára felrobbant, azóta a spanyol és az olasz ingatlanok meg stagnálnak az ingatlan árak, tehát egy eladott budapesti lakásból remek spanyol meg olasz lakásokat lehet venni, szinte egy az egyes arányban. Na de!
De miért? Miért? Igen, tehát, igen. Hogy ugye mindig azt kell nézni egy ilyen jellegű sztorinál, hogy, és most ne a lelki okokat keressük, hanem
az adózásit.
Hát, vagy az, hogy a pénzünk az hogyan tudjuk a legjobban, leghatékonyabban fialtatni.
Hát ugye ilyenkor az egyik legfontosabb motiváció az ügyfeleknél, hogy ugye a vagyonukat diverzifikálják földrajzilag is. Tehát úgy érzik, hogy egy országnak ne legyenek kizárólag kitéve, és ezáltal, hogyha van külföldi befektetésük, jelesül egy ingatlan formájában, akkor ezáltal a belföldi kockázatokat is lehet csökkenteni. De ezen felül a szempontok között még ott van, amit említettél is, hogy vannak olyan piacok, ahol potenciálisan magasabb hozamot lehet elérni, és egész egyszerűen kijön a matek alapján, hogy megéri külföldön befektetni. Hozzáteszem, hogy azért külföldön sincs kolbászból a kerítés, tehát sokan azért úgy gondolják, hogy itt hihetetlen előnyre tudnak szert tenni, de azért nagyon-nagyon meg kell fontolni egy ilyen befektetést, például adózási szempontból, de az is lehet, hogy kedvezőbb adózású helyszínt lehet találni, hogyha eladjuk azt az ingatlant, vagy éppen bérbe kívánnánk adni. Ráadásul ugye az elmúlt időszakban láthattuk, hogy nagyon sok helyen záródtak a határok, amik korábban nyitva voltak, és számos ország van, amely befektetésért cserébe lehetőséget biztosít arra, és hogy mondjuk vízumom, tartózkodási engedélyem, vagy éppen letelepedési engedélyem legyen, ami azt jelenti, hogy ha bármi probléma van, akkor van egy olyan ország, aha, ahová mehetek.
Erre gondoltam, erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy van ez a lelki jellegű, hogy is mondjam, befektetés is, ugye egy ilyen biztosíték, de gondolom, hogyha
a
van...
A B-terv a második
a B-terv,
otthon.
A B-terv, igen, de hogyha gondolom van, hogyha van különböző engedély, akkor mára mondjuk egy cégalapítás is egyszerűbb, teljesen máshogy állunk hozzá, és a adózási szempontból ezt is ugye át kell gondolni.
Igen, és amit még azért érdemes megemlíteni, hogy az ingatlan befektetés nem annyira transzparens, mint bármilyen más típusú befektetés. Tehát nagyon sok országban az ingatlan nyilvántartás az nem teljesen átlátható külső személyek számára, tehát ilyenkor akár az inkognitó is egy szempont lehet. Csak érdekesség kedvéért mondom, hogy ugye minden évben meg szokott jelenni ez a pénzügyi titokvédelmi index, amiről beszéltünk is már itt korábban, és ebben az indexben rangsorolják az országokat azt szerint is, hogy hol nyilvánosabb és hol kevésbé nyilvános a földhivatali nyilvántartás. Hozzáteszem, hogy nem kell messzire menni, itt az Európai Unióban is már régóta volt egy terv, hogy legyen egy egységes európai ingatlan nyilvántartás, de valahogy mégis mindig úgy alakult, hogy erre nincsen erre szükség, hiszen nem biztos, hogy jó, ha látjuk, hogy mondjuk másik országban kiknek vannak ingatlanjai.
Igen, igen, nem csak mi itthon sziszentek fel egy páran szerintem erre, hanem azért Luxemburgban is, meg jó pár olyan országban, ahol, hát hogy is mondjam, jobb az, hogyha nem minden tud mindenki.
Melyek a legnépszerűbb célpontok? Most itt dobáloztunk Spanyolországgal, Dubajjal, Brazíliával, minden országgal. Rálátni-e arra, hogy a magyar befektetők merre mennek, amikor ingatlant akarnak külföldön vásárolni?
Ugye a kisebb transzparencia miatt, amit éppen említettünk az imént, azért nincs erre 100%-os rálátása senkinek, de amiről én be tudok számolni, hogy nálunk például ugye az ügyfeleknél nagyon keresett az Egyesült Arab Emírségek, Ciprus, Spanyolország, és a feltörekvő helyszínek között van Észak-Ciprus is, ezen felül pedig a balkáni országok irányába is elindultak, tehát Horvátországról délebre. Ugye nyilván Észak-Ciprusnak is, illetve a balkáni útvonalnak is inkább anyagi okai vannak, tehát ott még kedvezőbben lehet vásárolni, de azért azt lehet mondani, hogy a befutók között Dubaj, azon belül, vagy azon felül még ugye a többi emírség, Spanyolország és Ciprus, mármint az Európai Uniós Ciprus, amelyek a legkeresettebbek.
Ezt így, ezeket értjük az Európán belül.
Spanyolok meg ide jönnek, ugye?
Igen. meg a német nyugdíjasok nekik is, ugye Somogyba veszik.
Nekik ez tűnik biztonságosnak. Na jó, nem, ez egy befektetési szempont.
Magyarországon olyan nyugdíjadómentes. Igen. Tehát ebből a szempontból nyugdíjas adóparadicsom is vagyunk.
Amit én nem értek, az Dubaj. Most miért népszerű ennyire? Már? Nem, még sosem.
Látod, akkor ezért nem érted. Hát figyelj, ja. Ez Dubaj konkrétan mostanára már családi utazási desztinációvá vált. Tehát oda elmennek családok egy ilyen őszi szünetre.
Vessetek a mókusok elé, de nem vágyom Dubajba.
Oké, csak
és
mondom,
nem a,
hogy...
nem a pikáns felhangok miatt nem. Nem tudom. Szóval...
Azon felül, hogy egy lila marketing homokfelhőben úszik a helyszín. Amellett azért vannak gazdasági racionalitások is, ami Dubaj mellett szólnak, vagy ezt a döntést elősegítik. Ugye viszonylag közel van, tehát elég gyakran indulnak járatok Magyarországról az emírségekben, és ugye a közbiztonság is egy fontos szempont, tehát ott nem jellemző, hogy betörést lenne az országban, egész egyszerűen annyira be vannak kamerázva, hogy nem kell attól tartani, hogy bármi baj történne. Ezen felül színre, szagra, bármilyen méretű, típusú ingatlant lehet kint vásárolni. Ugye nagyon olcsó kint a munkaerő. Bármit, amit
Dubai
tudsz, ugye
érdekel.
Az álomgardonos képről, hát, hogyha tekintenek a kedves hallgatók, akkor megláthatják, hogy vannak alsópolcos verziók is, de vannak. Ugye a határa csillagoség szó szerint, ugye magasságban is. Ezen felül pedig, hogyha valakinek az a terve, hogy nem csak gyaralni jár ki, hanem ugye szeretné ezt a befektetést ténylegesen hasznosítani, akkor ugye nagyon fontos szempont, hogy sok a turista, tehát rövid távú bérbeadásra is alkalmas. Nagyon sok a munkavállaló, tehát hosszú távú bérbeadásra is alkalmas, hogyha valaki ott szeretne ingatlant venni, és ha pedig az a terv, hogy eladom, akkor nagyon pörög az ingatlanpiac. Tehát 2021-22-23-ban olyan számokat produkáltak, hogy a 21-es évben 40 ezer, 22-es évben 70 ezer, a 23-as évben pedig majdnem 100 ezer adásvételi ügylet történt az országban.
Adóvonzata milyen mondani, ennek a bérbeadásnak, eladásnak?
Abban az esetben, hogy valaki magánszemélyként rendelkezik egy ilyen ingatlannal, akkor nem kell adózni a helyi szabályok szerint, hiszen nincsen személyi jövedelemadó. Ugye kint bevezették a társasági adót, az már az idei évtől érvényes, ott is vannak kivételek, de magánszemélyként célszerű tulajdont szerezni egy ilyen ingatlan felett, hiszen úgy a bérbeadása a helyi szabályok szerint adómentes.
Már jött is kérdés, ha eladjuk a dubai ingatlant, akkor az ellenértéket ki lehet hozni, vagy dirhamban ott kell tartani? Ez az egyik.
Nincs erre vonatkozó előírás.
A másik, ha van ingatlanod odakint, mármint Dubajban, akkor adózási kedvezményeket igénybe vehetek?
Igen, de itt elég egyszerű az adózási kedvezmény, hiszen magánszemélyként nincs SZIA fizetési kötelezettség, és ez ezzel jár. De ugye ez átvezet bennünket a következő témára, ami ezeknek a külföldi ingatlanos helyszíneknek, és akár egy dubai példával is el tudom mondani, egy érdekessége, hogy ugye van-e adóegyezmény, vagy nincs azzal az országgal, ahol van egy ingatlan befektetésem. Hiszen az adózást ez fogja meghatározni. Ha van Magyarországnak egy adóegyezménye azzal az országgal,
mondjuk egy ilyen példát.
Igen, mondjuk egy magyar befektetőnek van egy dubai ingatlanja.
Mert hogy Dubajjal van ilyen
egyezmény? És a két ország között van adóegyezményünk, akkor az adóegyezmény úgy rendelkezik, hogy Magyarország mentesíti ezt a jövedelmet az adózás alól. Ennek a háttere abban áll, hogy az ingatlan fekvése szerint szoktak adóztatni a legtöbb országban, és ezt mindenki elismeri a másik ország javára, hogy mivel az ingatlan ott van, éppen ezért az azzal vagy annak a segítségével megtermelt jövedelmek is adózzanak abban az országban, éppen ezért Magyarország ilyenkor a mentesítés módszerét szokta alkalmazni. Ennek az is következménye, hogy nem csak Dubaj, hanem minden más olyan ország esetében, amellyel kötöttünk adóegyezményt, ott Magyarország jellemzően mentesíteni szokta ezt a jövedelmet. Annyi kiegészítése, hogy annak ellenére, hogy Magyarországon nem adóköteles egy jövedelem, ennek ellenére az SZIA bevallásban tájékoztató adatként fel kellene tüntetni ezt a külföldi ingatlan bérbeadásból vagy eladásból származó jövedelmet.
Oké, mi van, hogyha nincs adóegyezmény, és akkor most fájó pontot érintünk, Egyesült Államok ugye felmondta az adóegyezményt, erről rengeteget beszéltünk, és fogunk is még beszélni ebben a műsorban, de ugye Egyesült Államok is kiemelt célpont ingatlan vásárlási szempontból sokaknál.
És hogy ne menjünk messzire, akár Új-Zélandot is említhetted volna, Új-Zélanddal sincsen adóegyezményünk.
Á, de tudtam, oda
úgyhogy
viszont
akár egy
még.
Egyesült Államok beli, akár egy új-zélandi ingatlannal rendelkezik egy magyar befektető, akkor abban az esetben már nincs adóegyezmény, nincs ez a védettség, és Magyarországnak is van innentől fogva adóztatási joga. És abban az esetben, hogyha ingatlant adok el egy külföldi államban, amelyen nincs adóegyezményünk, az abból származó nyerességből Magyarországon is kell adózni. Itt aláhúzom még egyszer, hogy a nyerességből, tehát nem a bevétel, hanem a ráfordítás és az utána szerzett bevételnek a különbsége után kell adózni, viszont ez annyiból kellemetlen, hogy egyéb jövedelemnek minősül itt Magyarországon, és ezután nem csak 15% SZIA van, hanem 13%-os szocó felső korlát nélkül, tehát kedvezőtlenebb egy olyan országbeli ingatlant eladni, amellyel nem kötöttünk adóegyezményt.
Nagyon fontos kérdés érkezett, a bizalmi kérdés. Veszel egy ingatlant egy országban, ahova el se jutsz sokszor, olyan messze van, honnan tudod, hogy tényleg létezik? Hogy működik ez a gyakorlatban, ez az ingatlan adás?
Hát dehogy nem jutsz el, hát itt vannak gyakorlatilag fapados járatok.
Jó, de mondjuk
Dubajban.
Új-Zéland, vagy az Egyesült Államok, vagy
Kazincbarcikára ugyanannyi érmészel. Nem véletlenül mondtam Új-Zélandot, mert nagy techvállalkozók körében például népszerű helyszín lett Új-Zéland. Ők azt mondták, hogy ha teljes világleégés lesz, Új-Zélandon olyan nagy probléma nem lehet.
Igen, és csak oda el kell jutni, és a világleégés az nem úgy lesz, hogy most elindul a számláló, és 2 hét múlva világvége lesz, hanem egyszer csak be fog ütni. Én kíváncsi vagyok, hogy a Zuckerberg hogy jut majd el Új-Zélandra.
Tudja, hogy ott vannak a törpök, meg az elfek, mert az egész középfölde ott van. Tehát
meg a maórik, igen.
Na, bogyós gyümölcsök ne legyenek a hátsó kertben, mert oda szok. Na, visszatérve ugye az eredeti felvetésre, ugye, hogy bizalmi hogyan győződök kérdés, meg erről a kérdésről. Hát azért célszerű tájékozódni, és ugye a külföldi ingatlanvásárlásoknak vannak buktatói is, éppen ezért győződjünk meg az ingatlan nyilvántartásról. Ugye elhangzott, hogy Észak-Ciprus irányába is nagy az érdeklődés, nem csak Ciprus felé. Észak-Ciprus egy olyan ország, amelyet nem mindenki ismer el önálló országként, tehát azért vannak ilyenfajta politikai kérdések is, vagy nemzetközi kérdések, amely alapján nem biztos, hogy annyira jó befektetés egy országban ingatlant venni, ahol nem hiteles a földhivatali nyilvántartás. Tehát ez az első, amit meg kell vizsgálni, hogy az az ingatlan rendben legyen. Ugye, ha még nézzük, hogy milyen buktatók vannak, vannak olyan országok, ahol van ingatlanadó. Magyarországon nincsen jelen pillanatban, de nagyon sok olyan ország van, ahol ha megveszek egy ingatlant, akkor évente kell utána adóznom. Ezen felül, ami esetleg még fontos szempont, hogy van-e beruházásvédelmi megállapodásunk azzal az országgal, ez szintén egy olyan szempont, ami a biztonságot erősíti, hiszen Magyarország kötött több olyan országgal beruházásvédelmi megállapodást, ami azt jelenti, hogy engem, mint külföldit, a helyiekkel egyenlő bánásmód illet meg, hogyha bármilyen kár történne a vagyonomban. Például mondjuk kisajátítaná az ottani állam az ingatlanomat, akkor olyan védettséget kapok, mint hogyha helyi állampolgár lenne. Tehát mielőtt ingatlan befektetésünk, vagy bármilyen befektetésünk van, célszerű ezeket a beruházásvédelmi megállapodásokat is
megnézni. Kell egy ilyen listát csinálni, ugye, hogy mik a pró és kontra érvek, és hogyha megéri a, mondjuk a kockázata az ingatlan befektetésnek az ár tekintetében, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy ennek tudatába lépek ebbe bele. Úgyhogy nyilván ilyesmit is kérdeznek a kedves hallgatók, hogy kisbefektető, aki lakáshitelt akar felvenni, az adott ország devizájában szerzett jövedelemigazolás mellett lehet felvenni, vagy van olyan magyar bank például, aki rögtön egy ilyet vállal.
Jó esélye nem lesz ilyen magyar bank, bár ki tudja, hogy milyen termékfejlesztések vannak, hiszen ugye a bank szeretné biztosítani, hogy ha nem fizetik a hitelt vissza, akkor ugye meg tudja szerezni az ingatlan jogát, és nem biztos, hogy a bank szenved azzal, hogy jelzálogjogot jegyeztessen be Burkina Fasóban, ugye egy ingatlanra. Tehát azért ennek is megvannak a határai, az pedig minden államban egyénileg eldöntik, hogy egy külföldinek adnak a hitelt egy ottan ingatlan vásárlására. Nagyon sok országban elérhető ez a lehetőség, de azért olyankor mindig kedvezőtlenebbek a feltételek mondjuk egy ekte helyi állampolgárhoz képest, ahol látható, hogy mondjuk persze, bármilyen más vagyontárgya van, amire számot tehetne a bank nem teljesítés esetén.
Már meg is jött, amire gondoltam, az a kérdés, hogy mi a véleményed, Csaba, ezekről az Európa szerte hirdetett 1 eurós ingatlanokra. Ez egy másik kategória szerintem.
Ez nem befektetés, ez sokkal inkább vidékfejlesztés.
Igen, meg az egy teljesen más sztori. Egyébként történet. Van nagyon sok történetem ezzel kapcsolatban, én szívesen elmondom majd, de nem tudom, hogy kihagytunk valamit, vajon, ami még fontos, hogyha valaki ilyenben gondolkodik?
Hát az mindenféleképpen még az adózásnál.
Ja igen, adózásnál, igen. Hogy minek minősül az a tevékenység, hogyha nekem van kint egy lakásom, néha kimegyek én is, de alapvetően az év 90%-ban kiadom, és mennek a turisták.
Illetőleg érdemes-e magánszemélyként, vagy cégre venni ezt az ingatlant? Más megítélés alá esik ez, akár adózási, akár egyéb szempontból?
Országfüggő, hogy melyik megoldása szerencsésebb. Ugye abban az esetben, hogyha magánszemélyként veszem az ingatlant, akkor általában egy ponton kell adózni, viszont hogyha céggel veszek ingatlant, és a cég adja bérbe, akkor elképzelhető, hogy a cégnek is kell adózni, és amikor kiveszem a cégből a jövedelmet, mondjuk osztalék formájában, ugye akkor megint csak kell adózni. Tehát jellemzően az a koncepció, hogy adózási szempontból jobban megéri magánszemélyként vásárolni az ingatlant. Ennek ellenére nyilván vannak olyan megfontolások, amikor cégben van a pénz, és drágább lenne kivenni a cégből osztalékként a jövedelmet, éppen ezért céggel érdemes vásárolni egy ingatlant, de ez mindig egyedileg dől el. És ugye ugyanez a helyzet a bérbeadásnál is, hogy meg kell nézni az adott országban, hogy hogyan alakulnak akár a bérbeadásra, akár az ingatlan értékesítésre az adók, hiszen azért nemzetközi szinten is az a tendencia, hogy szép lassan ez a teljes adómentesség is, hogy nincsen SZIA egy országban, nincsen társági adó, ez azért felszámolják lépésről lépésre. Tehát ha azt veszük, egyébként Magyarország is kedvező adózási szempontból egy külföldinek. Ha egy külföldi idejön Magyarországra, vásárol egy ingatlant, utána bérbeadja, ugye itthon 15%. Ezután a személyi jövedelem adó, és ugye például 10%-os költséghányadot is elszámolhat. Tehát nemzetközi viszonylatban Magyarország is egy vonzó helyszín lehet külföldi befektetők részére.
Akkor meg is válaszoltuk azt, hogy a spanyolok miért nézték ki ezt itt Magyarországon. Oké, Csaba, nagyon szépen köszönjük.
Még egy kérdés, hadd férjem el bele, mert hogy nekem is eszembe jutott. A hallgató is írja, Tájföld nem volt a... Pedig az európaiak körében elég népszerű, és sokan költöznek ott ki, oda ki, mert olcsó az élet, és ezért az európai bevételekből, az európai jövedelmekből...
Politikailag biztonságos, igen. Soha nincsen semmi.
Furcsa, hogy nem volt a célpontok
között. Ázsia is kezd feljönni, csak ugye viszonylag messze van mondjuk egy emírséghez, egy Ciprushoz, vagy Spanyolországhoz képest, de mondjuk azt, hogy a magyarok is egyre inkább inkább kalandozóbb hangulatban vannak, hogyha külföldi ingatlanokról van szó. Úgyhogy elmúlt időszakban én is tapasztaltam, hogy volt egy-két tájföldi ingatlanvásárlás. Ugye tájfölddel is van adóegyezményünk, tehát innentől fogva Magyarországon ez nem lesz adóköteles, hogyha valaki ott bérbe adja vagy eladja az ingatlant, ott a tájföldi adózási szabályok érvényesek. Ráadásul tájföld is próbálja a külföldieket oda csábítani, hiszen különféle ilyen vízumokat is ad már a befektetők részére.
No, hát köszönjük szépen. Akkor ezt a kérdéskört is szerintem rendbe raktuk kellő alapossággal. Hála neked. Köszönjük akkor még egyszer, hogy itt voltál, és szép napot, jó munkát
kívánunk. Köszönjük szépen, Csaba.
Viszont nektek is. Sziasztok.
Dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Krisztár Vörvágy ZRT vezérigazgatója volt a vendégünk, a külföldi ingatlan befektetések volt a téma.